Délvidékről a Madárnak című zenei művet Kocsis Árpádnak szeretettel. Most pedig a tönkölybúzáról, az ősi búzafajtáról, kenyerünk alapjáról készítettem egy riportot, és azt szeretném megosztani a kedves hallgatókkal az új kenyér ünnepe alkalmával. Na most ugye múlt idézőben hallottuk, hogy az új kenyér ünnepét azt nem augusztus 20-án ünnepeljük, itt Sydneyben is jövő héten lesz az új kenyér ünnepe, minek kapcsán a református egyházban 11 óra 30-kor ünnepi istentiszteletet tartanak. Nagy tiszteletű Péter Fikund és a gyülekezet nagy szeretettel vár mindenkit. Az új kenyér ünnepe alkalmából tehát hallgassuk meg dr. Molnár Zoltán biogazdát, aki a tönkölybúzáról beszélt nekünk.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Molnár Zoltán, élelmiszeripari gépészmérnököt.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök ennek a megkeresésnek, megtisztelve érzem magam, hogy szólhatok az ottani magyarsághoz, vagy magyarul tudókhoz.
Köszönöm szépen. Kérem szépen akkor, hogy szóljon nekünk először őseink kenyerének alapjáról, a tönkölybúza eredetéről.
Hát a világban ősi búzafajták ismertek, alakor, tönke és a tönkő. Három ősi búzafajta ismert, és a ma termesztett búzához ősi fajták közül a tönköly áll a legközelebb. A Kaukázus déli részén találták az első tönkölybúza leleteket, mások szerint a Nílus völgyében, egyesek szerint 5500 évesek a leletek, mások 10000, ismét mások 11000-12000 évre becsülik a tönkölybúza földön való megjelenését. A hipotézisek tömege veszi körül ezt a kérdést, és azt szerint, hogy melyik országhoz, milyen politikai, gazdasági közösséghez tartozik a leíró szakember, változik a szakmai megnyilatkozás. Ugye nem mindegy, hogy milyen náció nemesítette, mikor nemesítette, miből nemesítette, és hát én azt hiszem, hogy ennek az egész dolognak egy könyvtárnyi irodalma van, én itt nem mennék ebbe bele. A történeti termőhelyek azok Nyugat-Ázsia, az iráni felföld, Törményország és természetesen Magyarország, de megjelent ez a búzafajta a hegyvidékeken is, Svájcban, az Ardennekben, Németországban, és hát mondjuk az írásos emlékek azok egy érdekes dolog, Plinius, aki Krisztus után 20 és 79-80 között élt, ő mint a kenyérkészítés alapját említi, és a latin nyelvű Magyarországon megjelent írásos dokumentumok azok 1410 előtti termesztést jelenítenek meg a Buda városnak a jogkönyve, de Ulászlónak az egyik törvénykönyvében is 1400-as évek végéről ír a tönkölybúzáról. Igen, hát még az 1800-as években a hazai búzatermő területnek a 30-40% az a tönkölybúza volt, aztán a 900-as években már csak olyan 1200-1300 hektáron termesztettek, és utána úgy eltűnt a köztermesztésből, és hát az 1980-as években indult újra a termesztés.
Gondolom ennek nagyon sokan örültek, hogy újra megjelent a tönkölybúza nemesített változata, és akkor szeretném megkérdezni, hogy Zoltán mióta foglalkozik tönkölybúza termesztéssel, és mi készítette arra, hogy gazdálkodásba kezdjen?
Ó, hát ez egy érdekes magántörténet. Ugye én gyümölcs-zöldségföldolgozással, olajos magvak feldolgozásával foglalkoztam aktív mérnök koromban. Aztán az Antal kormány idején voltak ugye a különböző kárpótlási lehetőségek, és hát a szorgalmas dédszülőktől, nagyszülőktől örököltem én földterületet, illetve hát annak idején kulákrendszer, föld elkobzás. 97-ben vásároltam én ugye a termelőszövetkezettől vissza az ősi földeknek egy részét. Először bérbe adtam, majd amikor én elmentem nyugdíjba 2000-ben, akkor kezdtem el gazdálkodni. És rögtön biogazdálkodással kezdtem foglalkozni, ökológiai gazdálkodás. Hát ez azt hiszem, hogy a hallgató számára ismerős ez a megnevezés. organikus gazdálkodás, ökogazdálkodás, biogazdálkodás. Közel állt hozzám ez a, ennek a gazdálkodásnak a gondolatmenete, és ugyanelőtte én nem foglalkoztam mezőgazdasággal, csak a mezőgazdaság által megtermelt, említett terményeknek, gabonaféléknek a feldolgozásával, de hát olvasni tudtam, meg kérdezni tudtam, és hát azóta gazdálkodom Boroszlón, a nejem közgazdás, és először ide jártunk a munkák idejére Budapestről, aztán itt vásároltunk egy régi házikót, egy módos gazdának a portáját, ami 1800-as években épült ilyen hosszú parasztház, 2800 négyzetméteres telekkel, és egy düledező istállóval. És hát az istállót ilyen felújítottam, és magtárként funkcionál. A nagy kertet, udvart pedig 100 négyzetméteres parcellákra felosztottam, és ez a mi, vagy az én kísérleti gazdaságom. Ugyanis miután, hát említettem, hogy én nem foglalkoztam mezőgazdasággal és termesztéssel, ezen a környéken talajviszonyokat nem nagyon ismertem, gyakorlatlan voltam, úgy gondoltam én, hogy ki kell próbálni kicsibe a különböző növényeket megtermeszteni, hogy én meg tudom-e termeszteni, biokörülmények között meg lehet-e, és ezen az éghajlaton, és ezen a talajviszonyok között, hát gazdaságosan megtermeszthető-e a mag. És ha ez sikerült, akkor kivittem a szántóra, ha nem sikerült, hát akkor csak ezen a 100 négyzetméteren bukfenceztem.
Mutassa meg, kérem, ezt a biogazdaságot.
Kell elképzelni, hogy a terület az egy magyar alföld, fekete agyag, szikes foltokkal és inkább szárazságra hajlamos terület, kevés csapadékkal. Na most, ugye én talajbaktériumokkal javítom a talajt, javítottam és javítom a talajt. Ezeket a baktériumokat ügyes vegyészek tudják szaporítani. És ezeket a baktériumokat a biogazda használja úgy, hogy este, éjjel kipermetezi a talajra, és rögtön beforgatja. Tudnék, a napfény hatására ezek a talajbaktériumok elpusztulnak. Nem éri napfény, akkor éled, és a talajban kifejti házásos tevékenységet. Ezek komoly éjszakai műszakok. Na most ugye itt soha egy biogazda nem tudja megmagyarázni a környezetének, hogy ő miért permetez este. Mert ugye ugyanis a biogazda semmiféle vegyszert nem használhat, csak természetes szereket. És ugye hát este permetez, hát persze azért, hogy ne lássák, úgyhogy ezt nem lehet megmagyarázni a környezetnek. Viszont ez egy ragyogó segítség, mert az az agyagos talaj, ami ráragad az ásóra, az a talajbaktériumok hatására borhanyós kerti virágföldé változik 2-3 év alatt. Úgyhogy ennek komoly előnye van. Egyrészt ugye a biogazda semmit nem hoz le a talajról, hanem mindent visszaforgat. Tehát például a tönkölybúzának a szalmáját, vagy bármiféle aratási tarlót, maradványt ott hagy a földön, ezt lepermetezi és beforgatja. És ezt trágyaként szolgál. Ugye, bocsánat, tápanyag utánpótlásként. Mert hogy a növénynek hát illik valamiféle tápanyagot fölvenni a talajból.
Lehet, hogy ez nagyon buta kérdés, kedves Zoltán, de a trágyát említette, hogy állati eredetű trágyát például használnak a biogazdát?
Használnak, csak az nem származhat olyan gazdaságból, ahol mondjuk a tehenészeti telepen antibiotikummal kezelik a teheneket tőgygyulladás esetén. Bekerül a rendszerbe az antibiotikum, és az megjelenik a magban, és utána a biogazda a magon megbukik az ellenőrzése. Ugyanis végig megy a táplálkozási láncon az antibiotikum.
És ezt ki tudják szűrni?
Ez egy
érdekes kérdés részünkről, mert ugye ma már az élelmiszerüzletek polcain megjelentek az organikus biotermékek, és azért sokkal szkeptikusak, hogy lehet, hogy csak ráírják. Akkor itt meg tudjuk nyugtatni a hallgatókat, hogy ma már vannak olyan módszerek, amivel kiszűrik, hogyha valami nem igazán organikus.
Csak természetes szereket használhat, tehát használunk például levéltrányát, ami gyógynövény kivonatokból áll. Amit a növekedési fázis kezdetén szintén rápermetezünk a növényre. Mondjuk nem a tünköly búzára, mert az szépen nő magától, hanem mondjuk egy kaporra, vagy egy korianderra.
Szóljon még nekünk a tönkölyi búza egészségünkre ható jótékony szerepéről.
Van egy magas fehérje tartalom, vitamin és ásványi anyag tartalma az szintén magas, a magnézium elsősorban, a vas, mert egészségügyi gyógyászati hatások azok rendszeres fogyasztás esetén jelentkeznek, és ezek egyértelműen jelentkeznek, ugyanis a vérben a koleszterin szint az csökken, és az élelmeszesedés megelőzhető, és az az eszenciális zsírtartalom az pedig jótékony hatású az idegrendszerre. A kisebb szénhidrát és rostartalom miatt cukorbetegek is fogyaszthatják. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Mi köszönjük, és kívánunk nagyon jó egészséget, és sok örömet a biogazdálkodásban.
Köszönöm szépen, ölelem a magyarokat!
Experiencing the glass and wooden display cabinet at Belle Fleur Fine Chocolates for the first time is truly a heady delight. Belle Fleur chocolates are made daily from only the finest ingredients, high-quality Belgian couverture, fresh local dairy products, and special ingredients sourced from around the globe. With four generations of experience, we handcraft the most traditional of chocolates that would look right at home in our grandparents' Belgian chocolate shop. Treating yourself or for the perfect gift, Belle Fleur Fine Chocolates, 658 Darling Street, Roselle, and 584 Parramatta Road, Petersham, between Norton Street and Taverners Hill. And check our mouth-watering website, bellefleur.com.au. Belle Fleur Fine Chocolates, a station sponsor.
Are you or your business wanting fully produced on-air promotions? If you've been thinking about extra exposure for your business, why not give 2RRR a call to find out about a sponsorship deal with us? We can offer you a variety of options to suit your advertising budget, including a series of fully produced on-air promotions. Call 9816-2988 for more information and a copy of our sponsorship brochure. 9816-2988.
Are you, or is someone you know, in need of in-home respite carer support? Hunters Hill Ryde Community Services provide this and a variety of other support services for residents of this area. For more information, phone 9817 0101 or email hhrcs@bigpond.com.
The 2011 Sydney Blues and Roots Festival is nearly here. A massive 57 artists now confirmed. Baby Animals, Diesel, Ash Grunwald, Jeff Lang, Jess Martin, Folk Hugh and Snowdroppers. Just the beginning of this year's brilliant lineup and only a sample of what's in store for you. Set in the historic township of Windsor and with camping facilities now available within walking distance to the festival, the Sydney Blues and Roots Festival is set to be huge. Tickets now available. Head online to sydneybluesfestival.com.au to purchase your tickets. The Sydney Blues and Roots Festival, Windsor, October 28-30. 2RRR sponsor.
Ahogy mondtuk, itt a Csúcsopolár 88.5 FM, telefonszám a stúdióban 98 16 29 38, Vaskó Attila és Kicsi Csilla a műsor házigazdája, és a szponzorok előtt az ősi kenyerünk alapjáról, a tönkölybúzáról hallottak beszélgetést dr. Molnár Zoltán magyarországi biogazdával. Most pedig sok a kérésére, s még többek örömére, szállj fel szabad madár!
Madaro, pensi no che costo io. válaszra várva. Rabok legyünk, vagy szabadok. Nem kérdem én, meddig járnak még győztünk. Sem forgatom a visszabok. Csak annyit kérdezek a válaszra várva. Rabok legyünk, vagy
Most pedig azoknak a kedves hallgatóiknak a figyelmét kérem, akik egy óra múlva kezdődő, akik az egy óra múlva kezdődő Szent István ünnepére a Pancsbuli Magyar Kulturális Központba nem tudnak ellátogatni. De ha ellátogatnak, akkor kétszer hallják majd ezt a számomra nagyon kedves verset. Tűz Tamásról, aki a vers szerzője, azt kell tudni, hogy Kanadában, Hamiltonban élt, a 90-es évek elején hunyt el. A nyugati kortárs irodalom egyik kiemelkedő alakja, és az ő versét választottam Szent István király ünnepének tiszteletére. Hallgassák hát! Tűz Tamás, Szent István király. Jól megjelölte ezt az évezredet. Kereszttel írta rá kemény nevét, mint halhatatlan győzelmi ég. Alapkő lett, de kőnél súlyosabban vetette el az épülő falakban toronyszökkentő férfias hitét. Amint alázatát mindegyre inkább úrrá emeli roppant erején, a bércre hág, s egy országon tekint át, hol hajnalpirban reszket még a fény. Komor felhőkből bomlik ki a kék ég, s virasztva várja népe ébredését a századok szélfutta reggelén. Nem tét tován, de biztos mozdulattal lendül előre tervező keze, míg portkavar és szilajkedvel nyargal a forró puszták zendülő szele. Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba, s pillantásával féltőn átkarolja a frissen szántott szűzi földeket. Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet, hogy megkösse a rónák vadporát. Szőlő teremjen, és kenyér, fehérebb, s hogy mindenki meglelje otthonát. Áldott szigor, rendet hozó szelítség, arany szív, mely eltékozolja kincsét, hogy új szívekben ragyogjon tovább. Hát róla zengje most a lelkes ének. Uram, téged dicsérünk általa, mert ő volt a te választott edényed, apostolod, híved, s a föld sava. És ő volt a ma bibliai sáfár, kire bejó, hogy éppen rátaláltál, midőn megvirradt napunk hajnala.
Kedves hallgatók, ez itt a 2RRR88.5 hullámhossza, és az István a király rockoperából Deákbél Gyula bácsit hallottuk éppen. Ő egyébként Torda szerepében alakított annak idején, én emlékszem, amikor kisgyerek voltam, akkor jött ki ez az album. A kisgyerek, hát mit, 4 éves.
Hát bizony.
Jó rég volt, lassan.
Ez egy történelem formáló album volt. Elég sok vitát kavart, én emlékszem, hát én már javában felnőtt voltam, és tanítottam abban az időben, és az iskolában, pedagógus körébe is, hogy most akkor ez hogyan reformálja majd meg a történelmet. Hát két pártra szakadtunk. Én azt vallom ma is, hogy ez egy rendkívüli színvonalas véleményem szerint, de egy rendkívüli jó dolog, hogy kijött, mert egyszerűen a fiataloknak a történelem látásmódját befolyásolja, és sokkal jobban odafigyelnek, mint hogyha száraz tananyagként tanulnának Szent István királyról és erről az időszakról.
Hát igen, meg hát én arra emlékszem, hogy milyen fontos volt ez azért abban az időben. Tehát én nem emlékszem konkrétan ilyen politikai, meg kulturális hozadékára sem, mert miután csak mit tudom jó fiatal pár éves kölyök voltam, de emlékszem, hogy például ugye nekem családom nagy része a Felvidéken él, és ugye ott azért ez mindig is a magyarság nagyon erős motiváció, annak a hangoztatása is. Akkor még bőven Csehszlovákiában ugye nem lehetett megvenni, és tudom, a bakeliten. És emlékszem, az édesapám szerezte be a rokonoknak a bakeliten, és még megvan a mai napig az album, ugye két dupla lemezes.
Igen, nagyon érdekes volt ez, mert a hírek úgy, ha jól emlékszem, akkor eléggé elhallgatták, viszont engedték, és ez nagy dolog volt, hogy ez akkor bemutatásra került, és szerintem akik cenzurázták, azok voltak olyan buták, hogy nem igazán értették meg ennek az üzenetét.
Pedig hát azért nagyon egyértelmű, tehát, hogy mondja, csak az előző dal, amit hallgattunk, ugye a Szállj fel szabad madár, hát egy 80-as évek elején még azért ez egy elég erősen politikai töltető szöveg, ugye az Illés és a Fonográf, ugye összehozták zeneileg eléggé komplexen ezt az egész musicalt, hogy nagyon divatos szóval éljek, bár nem szeretem musicalnek hívni.
Hát ez inkább rockopera, tehát ez inkább azért egy, mondanám azt, hogy egy nemzeti rockoperánk. És hát a Szállj fel szabad madár, igen, a szűk családomban él olyan, akit ezért Erdélyben a Securitate meghurcolt, mert hát fiatalok, lázadó szívűek, és Szállj fel szabad madár volt, aki terjesztette ezt ebbe az időben, nem pénzért, hanem tényleg lélekből. Örülünk, hogy ezt együtt